Krisztusban, szeretett testvéreim, ne ítéljetek, és akkor titeket sem fognak elítélni. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai alkalommal ezzel a témával szeretnék foglalkozni, néhány ige szakasz függvényében és összefüggései alapján, és arra gondoltam, hogy ez annyira fontos téma, hogy nem csak, hogyha figyelmen kívül hagyjuk, nem csak a megszentelődésünk hiányát fogja okozni, hanem egyenesen az elveszésünket. Tehát annyira központi helyen van az Úr Jézus a hegyi beszéd keretében beszélt erről, és hát reményeim szerint az internetre is fel fog kerülni, és talán még mások is hozzájuthatnak ehhez az üzenethez, amely lényegében egyszerű, világos üzenet, mégis sokszor, bizony sokszor figyelmen kívül hagyjuk. Úgyhogy Máté evangéliumából először a 7. fejezetből az első 5 verset olvasom föl, majd ezt követően a római levélből a 2. fejezetből fogok olvasni. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának? Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerenda van. Képmutató. Vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivehest a szálkát a te atyád fiának szeméből. Ugye nem annyira barátságos ez a szakasz, és nagyon egyértelmű, nagyon határozott, világos az Úr Jézus részéről ez a felhívás, megdöbbentő. De nézzük a római levél 2. fejezetéből is, kivonatosan az első verstől egy néhány verset. Hát a római levél 2. fejezetéből, így olvasom Isten igéjét, annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekednek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekednek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. De a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot haragnak, és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. És a 11. vers, mert nincs Isten előtt személyválogatás. De talán a 7.-8. verset is felolvasom. Tehát a 6. együtt így hangzik, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint, azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel. Azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. Tehát így fizet meg. És ezután mondja az ige, azután írja 11. versben, hogy mert nincs Isten előtt személyválogatás. Hát a bevezetőben először néhány kulcs szavat emelnék ki Máté evangéliumából, amit felolvasta. Ilyen kulcs szó például az ítélet, vagy a mérték, a szálka és a gerenda, képmutató. A római levélből talán csak egyet emelnék ki, így kulcsszóként, menthetetlen. Menthetetlen vagy, ó ember, bárki is vagy, hogyha ítélsz, olvastuk az Isten igéjében. Sőt, még hozzáteszi a római levélben Pál apostol, hogy az Isten ítélete igazságos azokon, akik ítélkeznek. És miért? Mert az, aki ítélkezik, az tulajdonképpen megveti Istennek a jóságát, hosszú tűrésének gazdagságát. Mert ez a jóság megtérésre kellene, hogy indítson. Aki ítélkezik, arról mit olvastam itt az 5. versben? De a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára. A te keménységed és a meg nem tért szíved. Ugye milyen nem annyira jó hangzik a fülünknek, nem annyira tetszik ez a szembesítés. Hát azokra vonatkozik, akik ítélkeznek mások fölött. Tehát amikor valaki ítélkezik, annak szíve kemény, és az illető nem megtért ember. Vagy visszahullott a bűneibe, és a bűn hatalmába került. Korábban megtért ember volt, újjászületett, de most nem ebben az állapotban van. Még ha kereszténynek gondolja is magát, vagy mások azt gondolják róla, hogy az. Minden egyes kemény ítélkezéssel haragot gyűjtünk a fejünkre az ítélet napjára. Kedves testvéreim, hiányzik ez nekünk. Ezért lettünk hívőkké, hogy Isten haragját gyűjtsük a fejünkre, ahelyett, hogy Isten irgalmát nyernénk el, és abban részesednénk. Hát nem gondolom, hogy bárki is közülünk ezt szeretné, mert az Isten megfizet mindenkinek az ő saját cselekedetei szerint. Kedves testvéreim, hát gondolhatnánk, hát jó, hát csak a számon kiszaladt. Hát ez nem cselekedet. Akkor miért mondja azt, hogy az Isten megfizet az ő cselekedetei szerint, mindenkinek a saját cselekedetei szerint? Kedves testvéreim, azért, mert a kimondott szó is cselekedet. Az is a cselekedetnek egy fajtája. A ki nem mondott, de megfogant gondolat és szándék, az belső ítélet, az belső cselekedet. A kimondott az még inkább nyilvánvaló. Aki nem mondott, de megszületett gondolat, megjelenik az arckifejezésünkön. Megmutatkozik a magatartásunkban, ahogy egymáshoz viszonyulunk. Nem is kell megszólaljon esetleg a szomszéd, vagy az utcában a másik ember, mert tudod, hogy viszonyul hozzád. Tudod, hogy mit gondol. Látszik, rá van írva az ábrázatára. Tehát amikor valaki ítélkezik, akkor tulajdonképpen Isten ítélete alá vonja magát, saját, olyan, mint a saját maga fölött mondaná ki az ítéletet. Isten színe előtt. És mit jelent az, hogy az Isten nem személyválogató, és menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy is, aki ítélsz. Bárki. A társadalomban, az egyházban, bárki bármilyen felelősségteljes beosztásban legyen, vagy szolgálatot töltsön be. Az Isten nem személyválogató. Az Isten nem nézi az emberek pozícióját, tehát mindenki fontolja meg, hogy hogyan, miképpen szól, mert Isten egyszer majd számon kér bennünket. Na most, kedves testvéreim, ez csak ennyit a bevezetőről, és az első pontként említeném, hogy hát minden hívő ember tudja, mi is tudjuk azt, hogy hát ítélkezni mások fölött bűn. A másikat megítélni, a hittestvérünket megítélni bűn, hiszen ismerjük Jézus szavait az evangéliumból. Hogy aki másokat megítél, a saját magát ítélje ugyanakkor. És Jézus szerint, amikor ítélkezik, akkor tulajdonképpen nem különb a másiknál. Tehát minden hívő tudja ezt, mégis miért nem vesszük komolyan Jézusnak a szavait? Miért olyan nehéz átültetni ezt a gyakorlatba Jézusnak a tanítását, intését, kélelését, például erre vonatkozóan is. Hát kedves testvéreim, a római levélből, amit az előbb felolvastam a 2. fejezetéből, megérthetjük ezt, hogy ennek mi a gyökere. Ennek a legfőbb oka a meg nem tért szív, a kemény, megkeményedett, meg nem tért szív. Hát nem, nyilván nem a végsőkig megkeményedett szívről van itt szó, mert annak már nincsen megtérés, hanem itt a bűnben megkeményedett szívről van szó, emberi szívről. A mások fölött könnyedén vagy keményen ítélkező ember bizony magabiztos talajon érzi magát. Kedves testvéreim, vajon mi hányszor esünk ebbe a hibába? És szeretném kiegészíteni, nem csak hibába, mert a hibát azt olyan kis dolognak véljük. Hányszor esünk ebbe a bűnbe? Mert itt erről van szó. Nagyon hamar kiszalad a szánkon, hogy a másik ember fölött az ő bűne miatt ítéletet mondjunk. És abban a pillanatban nem is gondolunk bele, hogy nem csak, hogy Isten ellen vétkezünk, ez az egyik dolog. hanem a saját magunk fölött is kimondjuk az ítéletet. Hát létezik még olyan kijelentés a Bibliában, amelyik ennyire súlyos? Hát a kicsinyeknek a megbotránkoztatása. Arra mondta Jézus, hogy jobb lenne, hogyha malomkövet dobna a nyakára az illető, és úgy belevetni magát a tengerbe, mint hogy a kicsinyeket megbotránkoztassa. Hát létezik még ilyen súlyos, hogy hát hogyha ki megítézte saját magadot, ítéled el és károsztatod? Hát nem tudom, hogy van-e. Nem sok van ilyen. Van, de nem sok. Hát egyértelmű. Tehát nem csak abban a pillanatban, amikor ítélkezünk, akkor Isten ellen vétkezünk. Saját magunkat is elítéljük, sőt, a magabiztos ítélkezéssel hittestvéreinket is megbotránkoztatjuk. Na ez a harmadik tényező. Hát itt erről van szó itt a római levélben, mindjárt majd fogom olvasni, és a korintusi levéllel fogom kiegészíteni a magyarázatot. Mert a hittestvérünk külön, és nem az ő cselekedetéről mondunk valamit. Tehát az illető személyét ítéljük meg sokszor, és nem a cselekedetet ítéljük el. De azt is mekkora nagy megfontolással, mekkora irgalommal, szánakozással kellene tennünk, mentőszeretettel. És amikor valaki előtt valami negatívat mondunk valakiről, kedves testvéreim, akkor nem botránykövet vetettünk elébe, hogy legközelebb, amikor az illetővel találkozik, akkor úgy nézem már rá. Hát úgy fog ránézni. Az fog azonnal eszébe jutni. Előítélettel fog közeledni hozzá, és így botránykövet vetettünk egymás elé. És a testvérünk megbotlik benne, neki eszébe se jutott az, amit én vagy te mondtunk a másikról, még ha esetleg igaz is volt. Neki eszébe se jutott. De most már ő is tudja. Sőt, maga az ítélkezés megbotránkoztató magatartás az Isten igéje szerint, és Jézus azt mondta, hogy jaj azoknak, akik a kicsinyek közül egyet is megbotránkoztatnak. Tehát így olvasom ezzel kapcsolatban a római levélből, a 14. fejezetből, a 10. verstől az Isten igéjét. De ezt most szeretném egy másik fordításból, nem a Károlyi fordításból, hanem egy másik fordításból felolvasni, mert számomra sokkal világosabban visszaadja a lényeget. A római levél 14. fejezetéből, a 10. verstől, így olvasom. Miért ítéled meg hát testvéredet? Isten, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan odaállunk majd Krisztus ítélőszéke elé. Mert írva van. Életemre mondom, mondja az Úr. Minden tért meghajlik előttem, és minden nyelv magasztalja Istent. Így tehát mindegyikünk magáról ad majd számot Istennek. Ezért ne ítéljük el többé egymást, hanem inkább arra határozzátok el magatokat, hogy ne okozzatok a testvérnek megütközést vagy megbotránkozást. Na itt van az, amit az előbb mondtam. Tehát azzal, hogy elítélünk valakit, azzal még megbotránkoztatunk is. Néhányat, egyet, vagy kettőt, vagy többet. Nem csak Isten ellen vétkezünk, és a másik ellen, aki vagy saját magunk fölött mondjuk ki az ítéletet, amint az előbb mondtam, hanem itt megütközést kelthetünk. És azt mondja, hát miért ítéled el a te testvéredet? Hát mindannyian odaállunk Krisztus ítélő széke elé. Egyszer majd mindenki számot ad saját magáról, és nyilván a pásztorok, vagy a lelkészek a gyülekezetről is számot kell adjanak nekik, nagyobb a felelősségük. Sokkal nehezebb lesz nekik megállni majd az ítéletben. Hát mit érthetünk meg ezek alapján? Én a végéről szeretném kezdeni ezt az ige szakaszt. Ne ítéljük el egymást, hanem inkább arra határozzuk el magunkat, hogy ne okozzunk a testvéreinknek megütközést vagy megbotránkozást. Tehát az embernek kell hozni egy alapvető döntést. Szembesülni kell saját magunkkal. Hogy igen, hajlamos vagyok az ítélkezésre, hajlamos vagyok, hogy kijön a számon, és azonnal már ítélkezek. Hát ne tegyem ezt! Ne tegyem ezt! Hozzak egy elhatározást, kérjek az Istentől kegyelmet. Istenem, segíts, tégy zárat az én számra. Ott van a bölcsesség irodalmában, Salamonnak a bölcs mondásai között. Uram, tégy zárat az én számra, hogy meggondolatlanul ne beszéljek. Tehát bizony arról van szó, hogy amikor szóban valaki, vagy valakik előtt valakiről ítéletet mondunk, akkor megbotránkoztatjuk az illetőt, vagy az illetőket. Ezért Pál azt tanácsolja, hogy határozzuk el magunkat, hogy nem akarunk ítélkezni, és kérjünk az Istentől kegyelmet, hogy hely tudjunk állni, ismerjük fel, hogy ez számunkra is veszély. Ez számunkra is veszély, nem kis veszély, és ne vegyük könnyen Krisztusnak a szavait. A másik súlyos gondolat, ami a 10. versből megérthető éppen az, hogy aki megítéli az ő hittestvérét vagy bárki mást, az tulajdonképpen megveti őt. Erre nyugodtan mondhatjuk, hát de bocsánat, mindjárt én is tudnék mentegetőzni, és te is. Hát én nem vetem meg, dehogy is, én csak megállapítottam. Hát az ige ezt mondja, miért veted meg? Hogy olvastam itt? Még egyszer. Miért ítéled meg hát testvéredet, és miért veted meg testvéredet? Akkor most megnézzük a Károlyi fordítás szerint is, hogy már tényleg akkor nyilvánvaló legyen. Ugyanaz. De te miért kárhoztatod a te atyád fiát? Avagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd Krisztus ítélő széke elé. Hát egy kicsit erős kifejezésnek tűnik ez számunkra, pedig hát az Isten igéje egyértelművé teszi, hogy bizony, igenis megvetjük a testvérünket, vagy azt, aki fölött ítéletet mondunk. Ugyanis miért? Aki ítéletet mond a másik fölött, aki ítélkezik, az tulajdonképpen ítéletet gyakorol, tehát beül a bírói székbe. Abba a bírói székbe, amely Krisztusnak van fenntartva. És ha valaki beül a bírói székbe, és bíráskodik, az Krisztus helyére pályázik. Megkérdezhetem, hogy ki pályázott Krisztus helyére? Mindenki tudja. Nem? Nem szeretném kimondani. A bűn következtében az emberi természetünk ennyire megromlott, hogy észre se vesszük, hogy milyen súlyos dolog ez. Tehát azonnal a másik ember fölé helyezzük magunkat, amikor ítélkezünk. Tehát megvetjük őt. Ezzel nem csak az a probléma, hogy megvetjük a hittestvérünket, és bíróként jártunk el a bűnös fölött, hanem az a súlyos gond, hogy Jézus Krisztus helyére pályáztunk, és az ő helyére álltunk, akire az atya egyedül az ítéletet bízta. Tehát pontosabban Jézusra bízta egyedül az ítéletet. Ez a helyes, amit most mondok. Nem ránk, egyedül Krisztusra bízta. Úgyhogy testvéreim, még meggondolatlanságból se lépjünk az Úr Jézus helyére, ne üljünk bírói székbe, hanem inkább fogjuk vissza saját magunkat, és tanuljunk meg a szánkra zárt tenni, és ne ítéljük meg hittestvéreinket, és egymást, és embertársainkat. Ha pedig vétkeztünk ezen a téren, meg ki az, aki nem vétkezett? Sajnos. Ki mondhatja el, hogy soha nem ítélkezett? Hát ha vétkeztünk, azonnal bánjuk meg, valljuk meg a bűnünket Krisztusnak, és ő szeretettel, irgalommal, könyörülettel lesz irántunk, és megbocsájt. Tehát akkor a római levélből, a 2. fejezetből még egyszer felolvasok 2 biblia verset. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekednek. Vagy azt gondolod, ó ember, hogy aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekednek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét, avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének, hosszú tűrésének gazdagságát. Érdekes, hogy amikor először olvastam ezt a Szentírásban, ez azért megdöbbentett, megmondom őszintén. Most úgy, hogy sokadjára halljuk, úgy megszoktuk. De attól még érvényben van. Ebből kiderül az is, hogy az ítélkező ember Isten jóságát és hosszú tűrésének gazdagságát is megveti. Mert visszaír Isten jóságával és hosszú tűrésével. Mert hát még nem következett be fölötte az ítélet. Lám, kimondtam. Ítélkeztem, és nem lett semmi bajom. Bocsánat. Nem erről van szó. És így visszaélünk Isten jóságával, hosszú tűrésével. Az ő hosszú tűrésének gazdagságával. Bizony vannak, akiket Isten jósága szeretete megtérésre indít. Hogy ők maguk is jóságosak, irgalmasak legyenek. Hosszú tűrőek, türelmesek. Mert ezt tanulták a jó Istentől. Az Isten nekik is irgalmazott. Ők is akarnak embertársaiknak irgalmazni. De vannak, akik megkeményednek, és úgy viselkednek, mint az adósszolga, az adósszolgáról szóló példázatban. Ismerjük a példázatot. Csak a lényeget fogom érinteni. Az adósszolga 10 000 talentummal tartozott a királynak. Ez egy megfizethetetlen adósság. Ő ezt soha nem tudná törleszteni. Könyörgött, és az Úr elengedte minden tartozását. A király a mennyei atyát jelképezi. A szolga, az adós szolga mi vagyunk. De mit tett ez az adós szolga? Hát kiment, és találkozott a szolgatársával. Mondjuk úgy, hogy a hittestvérével, vagy családtagjával, vagy valakivel, aki neki tartozott, tehát aki őt megbántotta. Mondja milyen egyszerűen. És ő nem engedte el a tartozást, ő nem bocsájtott meg. És az ilyen szolga haragot gyűjtött a haragnak napjára, a saját fejére. Mert a szolgák jelentették a királynak az esetet, és utána ítéletre hívta a király az ilyen adós szolgát. És minden bűne visszahárult a fejére. Hát nem azt mondta neki a király? Hát nem kellett volna neked is könyörülnöd a szolgatársadon? A saját hittestvérede? Miközben én könyörültem, ahogyan én könyörültem te rajtad? Hát nem kellett volna te is megbocsássál? Hát akkor fizesd meg minden tartozásodat. Tehát vannak, akik engednek ennek a jóságnak. Azok szavaikkal és tetteikkel naponta álhatatosan Istennek szolgálnak. Teszik a jót, és ezzel kinyilvánítják Isten szeretetét a világnak. Együtt szenvednek az evangéliumért. Vállalják a szenvedést is, a megaláztatást, a nehézségeket. És ezzel kinyilvánítják Isten szeretetét az embereknek. Ők azok, akik Pál szerint, Pál apostol szerint engednek az igazságnak. Az ilyeneknek megfizet az Isten. Ők halhatatlanságra törekednek. Mivel fizet meg? Örök élettel. Ezt olvastam, ugye? Az ilyeneknek örök élettel fizet meg. Akik viszont nem szűnnek meg hittestvéreik fölött folyamatosan ítélkezni. Bizottságokban vagy négy szem közt, vagy háttérben. Kibeszélni egyik a másikat. Hát azok hogyan járnak? Ugyanis a korintusi gyülekezetben is az volt, hogy az Isten szolgáit például bírálták. Az egyik Apollós mellé állt, a másik Pál mellé. Pál azt mondja, kicsoda Apollós, kicsoda Pál, szolgák, akik által ti hívőké lettetek. És ne fuvalkodjatok fel egyikért a másik ellen. Ne dicsérjük az egyik tanítót a másikkal szemben. Hát ez is ítélkezés. Hát Isten szolgáit is érheti támadás. Előfordulhat. És akik nem engednek az igazságnak, ezek engednek a hamisságnak. És az Úr Jézus az ilyeneknek megfizet az utolsó napon, az ő tetteik szerint. Az a keresztény ember, aki rendszerint nem az igazságnak enged, mit mondhatunk arról? Nem enged az igazságnak, hanem enged a hamisságnak. Hát ez azt jelenti, hogy a bűn hatalmában van. Ez azt jelenti, hogy a bűn hatalmában van. Nem a Szentlélek tölti be, hanem a bűn irányítja, mozgatja őt. És az illető megtérésre szorul, valódi megtérésre, újjászületésre. Bármilyen felelősséget is töltsen be valaki a gyülekezetben, az egyházban, vagy máshol, ha nem lakik szívében a Szentlélek. Az az ember nem Krisztusé. Kedves testvéreim, valóban szükséges, hogy önvizsgálatot tartsunk. Mindenki a tekintetben saját magát vizsgálja meg, ne a másikat. Ne más jusson nekünk eszünkbe. Nem mindenki saját magát az Isten színe előtt, az Isten igéjének a fényébe. És jussunk jobb belátásra, önmagunkra nézve. És határozzuk el, hogy egymás fölött sosem ítélkezünk. Mert nem akarunk vétkezni. Nem akarunk saját magunk fölött ítéletet gyakorolni, mert ezzel saját magunkat ítéljük el. És nem akarjuk hittestvéreinket sem megbotránkoztatni. Amint a Szentírásból megérthettük, a másik ember megítélése olyan hamar kiszalad a szánkon. Olyan hamar megszületik bennünk a gondolat, pedig a súlyos bűn. Ez a tény arra kell, hogy figyelmeztessen bennünket, testvéreink, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Tehát aki úgy gondolja, hogy ő nem ítélkezett, és tényleg, ő ezt a bűnt nem követte el, és ő tényleg Krisztusban van, hát dicsőség az Úrnak. De aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék a következő pillanatban, olyan szorosan fogja meg Krisztus kezét, úgy tekintsen az ő megváltójára, hogy akkor tényleg ne vétkezzen. Aki viszont elesett, és gyakran ítélkezik, az vizsgálja meg önmagát. Isten igéinek fényében nincsen-e esetleg a bűn hatalmában a szíve és az élete, miközben Isten emberének látszik. Ugye milyen súlyos Jézusnak a kijelentése a farizeusokra nézve, hogy ti igaznak látszotok az emberek előtt. Olyanok vagytok, mint a fehére meszelt sírok. Olyan szépek kívülről, tisztának látszotok. De belül a sírok mivel vannak tele? Ugye nem kell mondanom. Azt mondja Jézus a farizeusoknak, na ti is ilyenek vagytok. Hát mi nem szeretnénk, hogyha ránk ilyen bizonyítékot mondana a Jóisten. Így van? Egyáltalán nem szeretnénk. De testvéreim, ne csak Isten emberének látszódjunk, hanem legyünk is azok, teremjük a lélek gyümölcsét, a szeretetet, a kedvességet, a jóságot, a hűséget, a szelídséget. Legyen öröm az életünkben, minden nap, még a nehézségek között is. Legyünk hálásak. Ott legyen a mértékletesség az életünkben, és még sorolhatnám. Tehát igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben, írja Péter apostol. Az eddig felsorolt ige szakaszok alapján megérthettük, hogy az ítélkező lelkület mögött milyen tényezők állnak. Akkor most megismétlem és egy kicsit ki is egészítem. Az egyik legsúlyosabb az, hogy kemény meg nem tért szív, amelyik inkább enged a hamisságnak. De ott van még egy másik dolog is. Mikor valaki Krisztus helyére pályázik, amikor a bírói székbe ül, azt hogy neveznéd? Hát kedves testvéreim, nem másként, mint kevésség, mint gőg, mint felfúvalkodottság, ami a megromlott emberi természetünkből fakad, és amit olyan nehéz leleplezni. De kedves testvéreim, amikor valaki ítélkezik, azonnal leleplezte magát, hogy felfúvalkodott, mert ez a leginkább leleplezi őt. Hát erről van szó. Ha másban nem lepleződik le, ebbe biztosan. Az ítélkező magatartásban viszont mindig lelepleződik az ilyen ember kevéssége, büszkesége, felfúvalkodottsága. Miből állítom ezt? Ezt írja Pál apostol az első korintusi levélben, a 4. fejezet, 5., 6., 7. versében. Na ezt akkor most felolvasom, és akkor fogod látni, hogy az összefüggések alapján ez hogyan is van. Korintusi első levél, 4. fejezete, 5. versétől. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz dicsérete. Ezeket pedig atyám fiai példában szabtam magamra és Apollósra érettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni, hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen. És akkor most jön a 7. vers, amit egy kicsit pontosítanunk kell, de felolvasom egyszer a Károlyi fordítás szerint. Mert kicsoda különböztet meg téged, mit van ugyanis, amit nem kaptál volna, ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna. Ezt a 7. verset így tudnánk helyesebben fordítani. Ki tesz téged különbé a másiknál? Nem arról van szó, hogy ki különböztet meg téged, mert mindenki különbözik a másiktól valamilyen szempontból. Ahány ember annyiféle, tehát egyedi lények vagyunk, külön személyek, de ki tett téged különbé a másiknál? Mi van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad az Istentől, akkor mit dicsekszel? Írja Pál apostol. Tehát ez a fordítás áll közelebb az eredetihez, amit most mondtam. Tehát ki tett téged különbé a másiknál, aki fölött ítélkezel? Mindent Istentől kaptunk. Az Isten igéjének, az ő útjának megértését is Istentől kaptuk. Ezért egyikünk se fuvalkodjon fel a másikkal szemben. És egyikünk se fuvalkodjon fel az egyik tanítóért a másik tanító ellen. Hanem mindenki úgy tekintsen az ige hirdetőkre, a lelkészekre, a presbiterekre, a tanárokra, a tanítókra, akik Isten egyházában munkálkodnak, mint Isten szolgáira, mint Isten ügyének, titkainak, sáfáraira, intézőire, mert ezt írja Pál apostol. Ők nem többek, és nem kevesebbek ennél. Isten szolgái, Isten titkainak, a sáfárai, intézői. Így tekintsünk rájuk. És utolsó gondolatként, vagy utolsó előtti gondolatként fontoljunk meg még két szempontot. Isten igéinek tanácsa szerint, hogy azon felül, ami elhangzott, még miért ne ítélkezzünk? Gondolom, ez eddig is elég volt, tehát mindenki jól megértette, de még van két szempont, hogy miért ne ítélkezzünk, vagy lehetne említeni. Azt olvastuk itt a Korintusi első levél 4. fejezetében, hogy azért, mert nem ismerjük a másik ember indítékait és szándékait. Mi csak azt látjuk, hogy mit tett. Vagy úgy gondoljuk, hogy értjük, hogy ő mit tett, vagy... de azt nem, hogy miért. Nem ismerjük a másik ember indítékait, szándékait. De Isten majd az ítéletkor föltárja a sötétség titkait, ami most rejtve van. És az egy napon nyilvánvaló lesz. És meg fogja mutatni a szívek szándékait. Lehet, hogy csak az utolsó ítéleten. Lehet, hogy az üdvözültek előtt az 1000 év alatt tárja fel a mennybe. Azért idő előtt, testvéreim, senkit se ítéljetek. Ezért is nem mondjunk ítéletet idő előtt, mert hatalmasat tévedhetünk. Mert azt is számításba kell venni, még itt van egy fontos szempont, hogy az, aki mondjuk ítéletet mond valaki fölött, tegyük fel, hogy igazat mond. Helyes a megállapítása. De nem tudjuk, hogy az illető milyen indítékból mondta. Nem tudjuk, hogy lakozik-e a szívébe például irigység. Nem tudjuk, hogy lakozik a szívébe büszkeség, önelégültség, felfúvalkodottság. Nincs-e versengés benne? Nem tudjuk. Ezt egyedül az Isten tudja. Nem tudjuk tehát, hogy valójában milyen indítékból mondta, amit mondott. Mi lakozik a szívében, azt csak az Isten tudja. A másik döntő szempont, és azért se ítéljünk, és ez az utolsó, amit szeretnék kihangsúlyozni, azért se ítéljünk, testvéreim, mert egy napon mindannyian odaállunk, ami Urunk Jézus Krisztus ítélőszéke elé. És akkor ezt most a római levélből is, és a korintusi második levélből is szeretném felolvasni. A római levél 14. fejezetéből, 10. vers. Te pedig miért kárhoztatod-e atyád fiát? Avagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd Krisztus ítélőszéke elé. És a korintusi második levél 5. fejezetének 10. versét. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Kedves testvéreim, az értünk meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztus elé kell majd minden embernek állni egy napon, nekünk is. Kedves testvéreim, én szeretnék úgy odaállni, hogy már megbántam és megvallottam minden bűnömet. És a Szentlélek által igyekezni akarok, hogy ő teljes szívvel szeressem és szolgáljam. Embertársaimban és hittestvéreimben. Nem akarok ítélkezni, nem akarok a fejemre haragot gyűjteni a haragnak napjára. Inkább lecsendesítem az én lelkemet. És Istenre bízom az életemet, sorsomat, családunkat és a gyülekezetet. Hát akkor mit tegyünk, ha nem szabad ítélkezni? Kedves testvéreim, járjunk el a Máté 18 tanácsa szerint, amit az Úr Jézus a Máté 18 fejezetben adott. Ne beszéljünk senkiről a háta mögött, hanem ha vétkezik a te atyád fia, ültesd magad mellé egy baráti beszélgetésre. Imádkozz érte. Szeresd őt. Figyelmeztesd, kérleld. Próbáld a bűn útjáról visszahívni Krisztushoz. És hogyha szükséges, a Máté 18 fejezete alapján a további lépéseket is meg lehet tenni. Legfeljebb testvérem, a vétkezőnek a cselekedetére nézve megállapíthatjuk, hogy ez bűn, mert erre szükség lehet. Ha valaki házasságtörést követett el, vagy valaki lopott, vagy ilyen, tehát nagy bűnökről van szó, hát azt meg kell állapítani, de azt is diszkréten, és nem a gyülekezet előtt, nem nyilvánosan is, nem a háta mögött, hanem azokra, akikre ez tartozik. És ők az Isten igének tanácsa szerint fognak eljárni. Amennyiben ez szükséges, de ki kell vizsgálni az ügyet, hogy az úgy van-e. És mindig mentő lelkülettel, irgalmas szívvel cselekedjünk. És tartsunk ki a szeretetben és az imádságban, hogy az Isten adjon bölcsességet, adhasson nekünk bölcsességet, nekünk minden élethelyzetben, és tiszta szívet, hogy annak megfelelően tudjunk az ilyen esetekben eljárni. Kedves testvéreim, ne ítéljetek, és akkor titeket sem fognak elítélni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak titeket is megítélni. Adja az Isten, hogy az ítélet napján Isten kegyelméből meg tudjunk állni azért, mert megfontoltuk Krisztus szavait, és az ő kegyelméből engedelmeskedtünk ennek is. Amen.